Isten igényét az előbb felolvasott szakaszból olvasom, János evangéliumának a 11. fejezetéből a 25. és a 26. verset. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Van-e feltámadás? Ahhoz, hogy erre a kérdésre értelmes választ adjunk, ami egyszerre hűséges ahhoz, amit a Biblia erről mond, ugyanakkor releváns, abban a világban szólal meg, ahol mi élünk, ehhez először azt kell látni, hogy mi nem a feltámadás. Hogy először arról szeretnék hosszabban beszélni, hogy mi nem a feltámadás, aztán másodszor pedig arról, és ott fogok erről a textusról beszélni, amit felolvastam, hogy mi, vagy inkább ki a feltámadás. Tehát mi nem a feltámadás? Mi van a halál után? Ha 100 évvel ezelőtt ugyanennyi embernek feltették volna a kérdést, hogy mi van halál után, akkor a jelenlevők nagy része azt válaszolta volna, hogy a feltámadás, aztán mennyország, üdvösség, vagy pokol és kárhozat. Nem azért, mert feltétlenül mindenki hitt ebben, hanem azért, mert alapvetően ez határozta meg a gondolkodásmódot a nyugati világban, Európában. Az emberek részében pedig igen élénk képek éltek a két végállomásról. A mennyország az a hely, ahol folyamatosan énekelni fogunk, ez nem túl vonzó. A pokol pedig az, ahol megsülünk, ez pedig nem túl hihető. David Lloyd George egykori brit miniszterelnök azt mondta, amikor gyerek voltam, a mennyország gondolata jobban rémisztett, mint a pokolé. Úgy képzeltem el a mennyet, mint ahol örökös vasárnapok lesznek, örökös istentiszteletekkel, amelyekről lehetetlen megszökni, hiszen a mindenható az angyali seregek közreműködésével állandóan azokat vadászza, akik nincsenek ott. A pokolban pedig ugye igen meleg lesz, borzalmas szenvedések és kína. Tehát alapvetően ezek a képek határozták meg azt, ahogy a legtöbb ember gondolkodott. Akár volt benne egy személyes meggyőződés, akár nem. Mi van a halál után? Feltámadás, mennyország, pokol. A Biblia se így egészen ezt tanítja, de erről sem fogunk nagyon beszélni ma az ige hirdetésben. De ha valaki felteszi ma a kérdést, hogy mi van a halál után, akkor számos választ kap. Mi van a halál után? Van-e feltámadás? Nem sokan mondanák azt, hogy nincs. Mint hogy azt se sokan mondanák egyértelműen, hogy van. Hanem mit mondanának a legtöbben? Van-e feltámadás? Ahogy neked tetszik. Sokféle, akár egymásnak ellentmondó elképzelések, meggyőződések és hitek vannak, és természetesen ugye ezek nem versenkednek egymással, hiszen ezekben a kérdésekben úgyis mindenki úgy rakja össze a saját hitét, a saját meggyőződését, ahogy az neki jó, ahogy az neki működik. Hát kimondhatná bármelyik, hogy jó vagy rossz, igaz vagy hamis. Ebben a világban élünk. Van feltámadás, mondják talán, ami persze nem más, mint hogy a lélek örökké való, úgyis örökké él. Halhatatlan. Ez persze nem különbözik attól, hogy több életünk van, vagy talán több életünk van, és a létezésünk folyamán többször megszületünk. Ami tulajdonképpen ugyanaz, mondanák, mint hogy halálunk után feloldódunk és jelen vagyunk szélben, esőben, napsugárban, fűben, fában, virágban, és talán egymásban is. De végre feltámadunk, nem? Ugyanaz hiszem, csak másképpen fogalmazok, mondhatná valaki. És tényleg, nem mindegy, hogy ezt hogyan fogalmazunk meg ezt a halálon túli valamit. Lajos bácsi, aki valamikor régen gyülekezetnek úrvacsorázó tagja volt, 85 éves korában súlyos beteg lett. Éveket, meg gondolom előtte, évtizedeket töltött el keresztény gyülekezeti tagként. Amikor meglátogattam, vigasztaltam, bátorítottam a betegségében, azt is kimondtam, hogy nekünk Krisztus követőinek a végső reménységünk, meg 85 éves súlyos beteg. Az, hogy van feltámadás, örök életünk van. Mire Lajos bácsi szomorúan, keserűen azt mondta, nem tudunk arról semmit, onnan még senki nem jött vissza. Hiába mondta egész életében, hiszem a test feltámadását. Hiába mondta, hogy Krisztus feltámad, felment a mennyekbe, ül mindenható Isten jobbján. Van feltámadás? Lehet, hogy azt mondta volna korábban, hogy van, de amikor oda jutott, nem mindegy, hogy mit hiszünk. Hogy nehezzük. Érezzük, hogy hihetetlen nagy zűrzavar van, amelyben mindannyian ebben élünk, ez mindannyiunkra hatással van. Úgyhogy ebben a helyzetben vessünk egy kicsit átgondoltabb pillantást arra, hogy mi nem a feltámadás. A feltámadás, a bibliai feltámadás hit nem a halál megszépítése. A halál megszépítése, a halállal való megbarátkozás, az egy elkerülő stratégia, amellyel az ember a halál visszavonhatatlan, pusztító valóságát próbálja elviselhetővé tenni. Hogyha már úgyis kikerülhetetlen, hát erről nem lehet tudatkozni. Ha már úgyis kikerülhetetlen, hát szeretítsük meg. Barátkozunk össze a nagy ellenféllel. Magyarázzuk valahogy meg. Ez millió formát ölt, koronként, helyenként, számtalan formát. Két dologról szeretnék egy kicsit közelebbről beszélni ennek kapcsán, a halál megszépítése kapcsán, lehetne több másról is. Az első a reinkarnáció, ugye a újra testetöltés gondolata. Tehát, hogy a lélek az, hogy az ember meghal, akkor a lélek kiszáll belőle, és utána újra testetölt valamilyen másról. A reinkarnáció gondolata egyre népszerűbb a nyugati világban. Jelenleg Európa szinten a megkérdezettek 24%-a azt gondolja, hogy van lélekvándorlás, hogy újra visszajövünk testetöltők valamilyen formában. 24% Európa szinten, van olyan ország, ahol 20%, van olyan ország, ahol 30%. A fiatalabb korosztályoknál magasabb, tehát a ti generációtokban simán a 30 felé, vagy akár tovább megy ez. Ahogyan 100 évvel ezelőtt a kérdésre, hogy mi van a halál után, hívők, nem hívők, azt mondták volna, hogy hát feltámadás, mennypokol, ma nagyon sokan azt mondanák, hogy hát egy újabb élet, majd valahogy jön egy újabb élet. Ma ezt mondanák nagyon-nagyon sokan. Nyilvánvaló, hogy miért nevezem ezt az egyre népszerűbbé váló gondolatot a halál megszépítésének. Hiszen nem is arról van szó, hogy egy vallás, hogy sokan lennének hinduisták, és ebből a vallásból eredendően ők vallanák ezt, hanem ez csak úgy mindenféle vallásosság nélkül úgy jelen van, nem úgy terjed. Kérdezte meg a barátaitokat, hogy mi van a halál után, és jó részük azt fogja mondani, hogy újra élünk. A halál megszépítése ez, mert ha a lelkem visszatér a Földre egy újabb testben, az lényegében azt jelenti, és ez jó különben, nem? Hogy van egy újabb lehetőségem. Több életem van, mint az akármelyik játékban, nem? Lelőnek és visszajövök. Körülbelül ilyen szinten van ez, nem? A reinkarnáció lényege sok, nem mindenkinek, de sok felületes nyugati embernek körülbelül ennyi. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert a reinkarnáció és a lélekvándorlás cseppet sem ezt jelenti a hinduizmusban. Hiszen a hinduizmusban a lélek halál utáni újra testet öltése nem jó hír. Ez nem jó hír. Az rossz hír. Az újraszületés és az újra meghalást hordozza magában, és ugye ott a megváltás lényege éppen az, hogy egyszer és mindenkorra szabaduljon ki az igazi valónk, mondják ők, a Biblia nem így gondolkodik, az igazi valónk, a lélek, az örökké való, szabaduljon ki a testből. És szabaduljon ki az élet, halál, újabb élet elkeserítő köreiből. Mert az élettel szenvedés jár, a szabadság pedig az ettől a szenvedéstől való megszűnés. Az újra testetöltés tehát igazából nem más, mint annak a bizonyíték, hogy az illető még nem jutott el a szenvedés és az illúzió végtelennek tűnő köreiből való kiszabadulásra. Ez nem jó hír. Nekünk meg jó hír, sok embernek költünk jó hír. Hogy van ez? Milyen visszás? Kényelmesnek tűnik, az felvette a nyugati emberek egy része, ahogy neki tetszik, de szeretném hangsúlyozni, ez nem feltámadás. Mert nincs minek feltámadni. Nem is kell semminek feltámadni. Hát mert a lélek az örök, ott nem kell feltámadni. Ez egészen más, mint amiről Jézus beszél, a Biblia beszél. Hiheti valaki ezt, különben, hát azt mondja, hogy szabad minden ember hinni, hihetetben, csak egyet nem mondjon, hogy ez ugyanaz, mint amiről majd beszélni fogunk, mint amit a Biblia tanít, mint amit a legér zsidó keresztjén gondolkodásmód és hit tanít. Ez nem lehet összeegyeztetni. Ez tehát az egyik dolog. A másik megszépítő, hát stratégia, nem igazán stratégia, de jelenség, amiről érdemes egy kicsit beszélni, az a halál közeli élményeknek a világa. Ami a halál megszépítésének egy másik formája. Nyilvánvalóan ez nem egy tudatos program, hiszen a halál közeli élményeket, a klinikai halál állapotát, amit ott átélnek az emberek, az senki nem magának választja. Tehát az nem úgy van, hogy ezt magamnak választom. Mi történik itt? Ennek az élménynek vagy a tapasztalatnak az összetevői így írhatók le. Meghallják a halál hírét, áthaladnak egy sötét alagúton, miközben furcsa zajt vagy zenét hallanak. Az alagút végén a testükön kívül érzik magukat, találkoznak halott rokonaikkal, majd látnak egy nagy fényességet. Sokan ezt valami magasabb rendű lénynek tartják, amit később a saját vallásuk szerint azonosítanak. Ez a fénylő lény rendkívüli szeretetet áraszt. Kérdéseket kapnak, újra látják az életüket, és a végén a lény visszaküldi őket. Szóval már tudományosan elfogadott tény, hogy ez a halál közeli élmény, ez a tapasztalat nem lehetezhető álomnak, nem hallucináció, és teljességgel nem magyarázható a tudomány eszközeivel. Ugyanakkor az is bizonyított, hogy nem függ össze ez a tapasztalat, meg ez az élmény azzal, hogy valaki előtte hit vagy nem hit. Tök mindegy, hogy valaki ateista volt, vagy keresztény volt, vagy valamilyen más vallás, vagy más kultúrában, hogy hasonlókat élnek át, hasonlók a beszámolók erről a tapasztalatról. A következményei pedig ennek a tapasztalatnak, amit szintén vizsgálnak, az alábbiakon foglalhatjuk össze, egy megváltozott énkép, küldetéstudat, megváltozott istenkép, létezik, szerető, fénylény, és legfőképpen megváltozott hozzáállás a halálhoz. Nincs ott semmi rossz. Ez tök jó. Röviden összefoglalva. És ugye, nem azokról beszélve feltétlenül, akik ezt átélték, hanem amilyen hír, amit okoz, vagy amilyen hatása van ezeknek a beszámolóknak, ebből megint lesz egy ilyen könnyű felületes valami, hogy hát ez tök jó. Hát ez annyira magától értetődő ez az út. Hát nem hallottad, elmondta, olvastuk, hogy fénylény, szeretet, csak a jó. Többé nem félnek a haláltól. Megszerítettük a halált. Azonban két kérdést érdemes feltenni a halál közeli élményekkel kapcsolatban. Az egyik az, hogy mi van azon kevesek élményével, kevesebbek, akik a halál közeli élményben nem pozitívat és csodálatosat éltek meg, hanem valami félelmeteset és borzalmasat. Mert kétségen kívül vannak olyan dokumentált esetek is, amelyekben a sötétség, üresség, magány és a félelem képei dominálnak. Ha a pozitív élményeket átélt beszámolókra úgy tekint valaki, mint amelyek tényleg elmondanak valamit arról, hogy mi van a halál után, akkor ezeket a negatívakat indokolatlan és ostobaság lenne figyelmen kívül hagyni. Ez az első kérdés. A második kérdés, hogy mennyire tekinthetjük valóságos híradásnak a túlvilágról a halál közeli élményt. Halál közeli élményről, tapasztalatról beszélünk. Bizonyos, hogy a valóságot írják le? Nem az élmény, vagy a tapasztalat valóságát kérdőjelezem meg. Ezt nem kérdőjelezem meg, hanem mi a garanciája annak, hogy ez az élmény, vagy ez a tapasztalat a halál utáni realitást foglalja magába, hogy ez valóban biztos híradás arról, hogy mi van ott? Azt gondolom, hogy nincsen garancia. Mi adhat-e másnak a halál közeli élménye bizonyosságot nekünk, vagy valakinek a halál utáni léttel kapcsolatban? Könnyebb-e az ő beszámolóikra támaszkodni, amikor a saját meggyőződését alakítja valaki ki, mint esetleg valaki más szavaira? Tovább juthatunk-e így, mint a bibliai kijelentéssel a feltámadt Jézusról? Mi nem a feltámadás? Mindez. Úgyhogy most forduljunk Igen, hogy Jézus és Lázár történetéhez, a halál megszépítése, a halálval való megbarátkozás stratégiája helyett egy egészen más történet, egy egészen más út, ami előttünk van. Mi a feltámadás? N.T. Wright, a biblikus teológus, az első század vallási elképzeléseit, az első században, ugye Jézus korában mindenki hitt, több mint római, vagy van keleti, mindenki hitt a túlvilági létben, valamilyen formában. Tehát az első század vallási elképzeléseit és a bibliai kijelentés nyelvezetét vizsgálva, ahogy a Biblia beszél erről, a következőt írja. A feltámadás az első században azt jelentette, a szó, a kifejezés, a gondolat, hogy valaki, aki fizikai értelemben és tökéletesen halott, fizikai értelemben és teljesen egyszer csak újra él. Azaz nem csak tovább él, vagy belép valamely tisztán spirituális világba, bármi legyen is az. Azt mondja, hogy abban a világban nem volt később hitek szellemekben, volt hallucináció, hitek, amire a léleknek van valami dolga. De ezt nem ezzel a szóval írták volna, hanem hogy feltámadásra. Ez nem volt kérdés. Azt mondja, a feltámadás egyetlen egy dolgot jelent, egy ember, aki valóságosan működik, lélegzik, testben van, él, totálisan meghal, fizikailag, halott, nem él. A feltámadás azt jelenti, hogy utána testben újra él. Pont. Ezt jelenti a feltámadás szó. Nincs semmi más párhuzam. Ha más szerettek volna mondani, akkor más módon mondták volna. Ezt mondja N.T. Wright. Hogyan jön ez közel hozzánk ebben a felolvasott történetben? A történet arról szól, hogy hallottátok, csak eredményítsük fel a nagy struktúráját, hogy van egy család, akik nagyon közel állnak Jézushoz. Három testvér, Lázár, Márta és Mária. Lázár beteg lesz, küldenek Jézusért, gyógyítsa meg. Jézus már gyógyított meg embereket, van hitük arra nézve, hogy ez megtörténhet. Jézus két napig még ott van, késlekedik, úgy tűnik, és mire megérkezik, jár Lázár, meghal. És utána találkozik Mártával, Máriával, ezek egy picit utalok, többre majd Mártával, és a végén felhívja, kihívja a sírból Lázárt. Most először is szeretném hangsúlyozni azt, hogy ez a történet ma úgy áll előttünk, amelyben az a fontos, amit Jézus önmagáról mond el nekünk, és amely önkijelentésnek Lázár feltámasztása csak a jele. Nem az a kulcs, hogy Lázár feltámad, hanem az, hogy mire mutat ez, hogyan mutat ez az esemény arra, amit Jézus kijelent magáról, amit kijelent a feltámadás valóságáról. Ezzel nem a Lázár feltámadásának, ennek az eseménynek a valóságos, hogy a csodálatos voltát szeretném gyengíteni, nem volt gyenge. Elég erős volt ahhoz, hogy utána összejön a zsidó nagy tanács, és azt mondják, hogy kész. Ott utána a rögző versekben ezt olvassuk, döntenek, nagyon sokan hisznek benne, utána azt mondják, mindenki benne fog hinni, ezek után kijött a halál a sírból. És ezért ott eldönti a nagy tanács, egy hivatalos vezető szervezet, hogy ennek a Jézusnak meg kell halnia. Erős volt a történet. Ugyanakkor Lázár egyszer újra meghalt. És a keresztény hit szerint a mai napig halott és várja a test feltámadását, hogy egy nap jön. Úgyhogy a kérdés, amire figyelünk, Jézus személye, aki azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. És aki hisz én bennem, ha meghal és él, és aki él és hisz, nem halnak soha. Két találkozás, ebben bomlik ki előttünk a feltámadás valósága. Az elmúlt Lázár két testvérével, Mártával vagy Máriával. Máriával sem lesz időm beszélni. Picit utolok majd rá. Szóval Mártával leginkább. Amikor Jézus közeledik Betániához, ehhez a faluhoz, ahol Lázár és a két nővére lakik, Márta Jézus elébe megy. És találkozásukkor azt mondja Jézusnak, amit mindenki mondana közülünk. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Ez egyfajta számonkérés, ez egyfajta, miért nem jöttél, miért nem voltál itt? Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. És Jézus röviden azt mondja, feltámadott a testvéred. Mert nem tudom, emlékeztek-e, hogy mit válaszol Márta. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Mert amit itt Márta megfogalmaz, az a korabeli zsidó ember hite. A korabeli zsidó hit részét alkotta, hogy az utolsó napon, az Isten által kijelölt időben fel fognak támadni a halottak. És ez az a hit, amit Márta ismétel, hogy visszamondja, tudom, egy teológiai igazságot, egy tant fogalmaz meg. Mint ha azt mondaná, igen Jézus, tudom, hogy feltámad az utolsó napon, hiszen én is megtanultam úgy, ahogy te is megtanultad zsidó létedre azt, amit erről tanulnunk kell és tudnunk kell. Ez egy szép és jó hittétel. De Jézus, ha itt lettél volna, nem halt volna meg. Mert hogy mit ér nekem az igaz tan a fájdalomban, a szomorúságban, ebben a helyzetben? Ha nem releváns. Egy tantétel, egy doktrina nem vigasztal meg. És ez az a valóság, amelyen nekünk is szembe kell néznünk, van-e feltámadás? Oké, ez a cím. De neked mi között van ehhez a címhez? Mert meg lehet védeni, ha valaki meg akarja védeni a feltámadás nagy igazságát, és közben elvérezni, hogy elvérzett Lajos bácsi, vagy közben mégsem jelent eleget, amikor szembenéz a halállal, a saját halálával. Miért és hogyan kérdés a kérdés? Azért akarok megerősíteni ebben, hogy van feltámadás, hogy kioszthassam a többit, hogy milyen buták vagytok, nem tudjátok? Hol vagyok érintett ebben a kérdésben? Hogyan kérdés ez a kérdés neked vagy nekem? Van-e feltámadás? Igen, a keresztények azt vallják, és ez igaz, van feltámadás, az egyház hitéhez tartozik. De mit jelent ez nekünk? Jelenthet-e ez bármit, valóságosat, amikor az elmúlással találom magam szemben? Kívülről nézem, vagy egzisztenciálisan érint? De hát hol találjuk magunkat szemben az elmúlással? Nem egy nyugdíjas bibliórán vagyunk. Végül is. De az elmúlás valósága alapvetően jelen van bennünk, körülöttünk. Gondolj erre, minden elválás, minden kapcsolatban való szakadás már erre utal, erre mutat, a nagy elválásra. Halál az a nagy elválás, a nagy vége minden kapcsolatnak. Minden összetört kapcsolat valahol magába hordozza, mutatja. Egy barátságban, egy szerelemben, egy házasságban történő szakadás már az elmúlást hordozza magában. Vagy egy-egy életszakasz lezárulását sokszor így éljük meg, és ahhoz már elég idősek vagytok, hogy ezt tudjatok kapcsolódni esetleg, nem biztos, hogy mindenki. Egyfajta gyásztal, hogy jó volt a gyermekkorom, az volt az aranykor, és akkor történt valami esetleg, akár valami külső dolog, vagy egyszerűen csak ahogy teltek az évek, más időszak jött, középiskola. És az már nem az volt. Az már elmúlt, ami előtte volt. Elmúlás. Vagy annyira jó volt középiskolában lenni. De az az idő már elmúlt. Annak vége, az már nem jön vissza. Azok a típusú kapcsolatok, az a ritmusa az életnek, az, ahogy akkor voltam, aki voltam, az már nincs, az már nem jön vissza. És folytathatjuk a sort. Vagy betegség. Komolyabb betegségeket szintén így élünk meg, hogy ha a testünkben valami nem úgy működik, mint akkor, amikor még minden jó volt és szép volt. Amikor egészek voltunk. Ez is az elmúlás része, amit a lényünkben hordozunk. Mit jelent ezzel szemben egy tan? Egy hittétel? Vajon Jézus pusztán ennyit tud mondani Mártának, hogy vajon ő, azt mondja, hogy Isten küldötte, Isten fia eljön ebbe a világba, egy doktrínát, egy tantételt állít szembe azzal, aki ott van az elmúlás valóságában gyászolva a testvérét. Feltámadott a testvérét. Csak ez kétféleképpen lehet érteni. Márta úgy érti, hogy persze, Uram, feltámad majd az utolsó napon, de ha itt lettél volna. Szóval ez nem válasz. De mi tudjuk, hogy Jézus egészen máshogy érti. Feltámadott a testvéred most, még ma, és ez nem róla szól, hanem Jézusról szól. Miért nem érti Jézus kijelentését Márta? Miért érti másképp, mint ahogy Jézus mondja? Miért nem úgy hallja, ahogy Jézus gondolja? Azért, mert csak annyit fogad el Jézusból, amennyit már korábban megismert belőle. Azt tudja, hogy Jézus meggyógyított betegeket, ezért ha itt lettél volna, meggyógyíthattad volna. De arra nincs példa, hogy a halálból bárki visszajött volna. Ilyet nem látott. Amikor az új érkezik, és főleg, amikor a feltámadás valóságáról beszélünk, amikor a feltámadás valósága érkezik, egy olyan valóság érkezik hozzánk, ami semmivel nem megragadható, nem magyarázható, nem bizonyítható, ami van ebben a világban. Hiszen a feltámadás éppen az, hogy betör ebbe a világba, és most Jézus feltámadásáról beszélünk, betör ebbe a világba egy új világ, egy új valóság. Egy olyan, ami mindazon túl van, amit mi el tudunk képzelni, amit mi meg tudunk ragadni, amit mi ki tudunk sakkozni, amit mi össze tudunk rakni, amit mi hihetőnek tudunk tartani ebben a világban, mert Isten jelenti azt ki. Jézus, amikor a feltámadásról beszél, a feltámadás maga minden létező keretet szétfeszít. Van-e feltámadás? Nem lehet megválaszolni, hogy hát azért van, mert 1, 2, 3, 4, persze, hogy van. Érted? Egy doktrinát kell, mert elhihetsz, mert egyre felnőttél, vagy valami, de ez még nem az, amiről szó van. És amiről szó van, az minden szétrobbant, az minden szétfeszít, az nem magától értetődő, egy cseppecs, és ez jön itt le. Hogy Mária nem azt hallja, amit Jézus mond, mert nem is hallhatja azt, ha csak nem történik a csoda. Úgyhogy a kérdés az, hogy a feltámadás az elmúlásra való válaszban, ahol az elmúlással kapcsolatban vagyunk, ahol azonosulni tudunk, ahol átéljük ennek a valóságát, ami, hadd mondjam, így bennünk ketyeg. Vagy amikor átéljük ennek a valóságát körülöttünk valakinek az életében, akit szeretünk. Különösen, amikor elvesztünk valakit, akit szeretünk. Hogy ebben a valóságban be tud-e törni Jézus örömhíre, igazsága és valósága az életünkbe? Készek vagyunk-e valami olyan újra, ami egészen új, és minden meglévőhöz képest új? Vagy pedig, amikor azt halljuk, feltámadás, Jézus feltámadt, azt beillesztem az én meglevő gondolkodásomba. Ja igen, ez azt jelenti, hogy ezt úgy is fogalmazhatnánk, hogy örökké, hogy újra visszajövünk, meg így, meg úgy, értitek? És akkor beleraktuk a magunk gondolkodásába, magunk világába azt, amit nem belelakható. Mondhat-e újat neked Jézus? Kimozdíthat-e minket egyfajta fásult hitetlenségből, vagy megkeseredésből, vagy szomorúságból, elkéstél? Adhat-e növekedést a megállapodott hitben? Mert Jézus azt mondja Mártának, és itt nincs magyarázat, itt kijelentés van. Azt mondja Mártának és nekünk, én vagyok a feltámadás és az élet. És aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, nem hal meg soha. Márta, feltámadás elsősorban nem egy tan. Feltámadás nem egy doktrína. A feltámadás nem egy hittétel, amelyet igaznak kell tartani, mert így tanultad a hittanórán. A feltámadás nem információ elfogadás. A feltámadás személy. Én vagyok a feltámadás és az élet. A feltámadásnak és az életnek neve és arca van. Emberi valóság. A feltámadás információ elfogadás helyett találkozás. Jézus Krisztus, a testélet Isten, akit megfeszítettek, aki feltámad, ő szólal meg. Én vagyok a feltámadás és az élet. És aki hisz én bennem, ha meghal is él. De ez annyira valóságos, hogy a halált legyőzte Jézus, hogy aki él és hisz, az nem halnak soha. Nem biológiai értelemben, de az már teremt az örök életben. Ez a hit, ez nem a halál megszépítése. A halál nekünk ellenség. A halál felszámolja Isten ajándékát, az életet. A halál elválaszt mindentől, ami ebben a világban szép és jó. A halál nem barátunk. Annyira nem. Utalok a másik találkozásra. Vagy amikor megy tovább Jézus a Mártával való találkozás után Betánia felé, megjelenik Mária. Mit mond Mária? Ugyanazt, amit Márta. Uram, ha itt lett volna, nem halt. Itt lett volna, nem halt volna a testvérem. Mit tesz Jézus? Élnék a feltámadást? Nem. Milyen érdekes, ott nem. Nem jelenti ki isteni dicsőségét. Tudjátok, mit csinál? Könnyekre fakadt. A feltámadás és az élet együtt sír. Utána azt olvassuk, megrendül és háborog lelkében, amikor oda megy a sírhoz. Mert a halál az ellenség. De a halál olyan ellenség, amit Jézus Krisztus a maga halálában és a maga feltámadásában legyőzött. És ezért mondhatja azt az ember, hogy a haláltól már nem fél. Nem azért, mert megszépítettük, hanem azért, mert Krisztus legyőzte számára a legnagyobb ellenséget. Ez a találkozás von be az új, az örök és a halál felett győzedelmeskedő életbe. Ez a találkozás történik az úrvacsorai közösségben a feltámadott Jézussal. Végül azt kérdezi Jézus Mártától, hiszed-e ezt? Hiszed-e abban, aki a feltámadás és az élet? És Márta így válaszolt, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönni a világba. Boldog az az ember, aki Mártával együtt elmondja ezt. Annak, aki a feltámadás.